Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.
Szeretettel köszöntöm a Kispad hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok. A műsor mai vendége Faragó Péter, a Marosvásárhelyi Városi Sportklub férfi kosárlabda csapatának vezetőedzője, aki ettől az idénytől vette át ezt a tisztséget. Fogalmazhatnék úgy is, kedves Péter, hogy boldog új évet!
Köszönöm szépen, köszönjük szépen.
Cseberből vederbe kerültél, de ez most azt hiszem, hogy jó cseber és jó veder, hiszen az egész nyaradat a magyar U16-os válogatottnál töltötted, miután itt befejezted a munkát a Városi Sportklub Liga 1-es csapatával, alig jöttél vissza Marosvásárhelyre, egyből bekerültél a mélyvízbe, hiszen átvetted a csapatot, és neki fogtál felkészülni az idényre, amely szeptemberben rajtol, szeptember közepén a Románia kupával, a végén pedig a bajnoksággal. Ismerted a klubot, ismerted a csapatot, mégis ez számodra egy teljesen új kihívás itt Marosvásárhelyen. Milyen gondolatokkal fogtál neki?
Hát kicsit elkezdtük a vezetőséggel korábban tervezni, hogy hogy legyen a csapat, mert ugye ez volt a legfontosabb. A klubból lévő FIBA ban miatt még mindig csak keveset lehetett mozogni. És ugye a legnagyobb feladat volt nyáron, hogy próbáljuk meg azokat a játékosokat megtartani, akik egyébként is a klubnál voltak. Akik távoztak, azok közül nekünk egyébként Jacob Lawrence a messze a legnagyobb érvágás, aki az egyik legjobb négyese volt a ligának, még a román szabály miatti limitált perceiben is. Arról nem beszélve, hogy nyilván Sólyom Boton, Vlad Nisztor és Radu Paličuk is távozott a csapattól, hogy valahogy összedobjuk ezt a keretet, és az elmúlt évnek az a 6-7 opciója, aki nekünk elérhető volt, abból a távozók helyére megpróbáljuk új játékosokkal frissíteni a keretet. Ezt nyilván elkezdett kelleni szervezni jóval azelőtt már, hogy mielőtt még elmentem nyáron a válogatottra, tehát ez már, azt tudom mondani, hogy ez már júniusban szerveződött, és végül sikerült is, úgyhogy a keret kész volt, mielőtt elmentem, úgyhogy tudtam már a válogatott alatt is egy kicsit azzal foglalkozni, hogy kezdünk neki ennek a szezonnak.
Hogy a válogatottal teljes programod volt, de közben még néha figyeltél, füleltél Románia irányába is, és gondolom, hogy azért te is érdeklődve figyelted azt, hogy a román bajnokság lebonyolítási rendszere pillanatokról pillanatokra változott. Hol a két hazai játékos volt kötelező, aztán kivették, egy román játékos marad a pályán, két 9-es csoportban képzelték el a bajnokságot, akkor visszalépések miatt mégis egy 16 csapatos bajnokság lesz. Ezeket te hogyan fogadtad? Ezekről neked mi a vélemény?
Hát az első dolog, amit látok, hogy a sportminisztérium és a kosárlabda szövetség között nem biztos, hogy nagy egyetértés van. Ez egy fontos dolog, hogy a sportminisztérium meg a kosárlabda szövetség egy irányba húzzon, és akkor sikerül kialakítani egy olyan rendszert, amiben az egyik követi a másikat, és nem az utolsó pillanatban derül ki. A csapatok létszámát figyelembe véve ez nem meglepő, mert ugye Románia azok közé, az országok közé tartozik, akik én úgy gondolom, hogy kicsit rugalmas versenykiírással hajlandóak bővíteni olyan csapatok irányába is, akik egyébként nem harcolták ki mondjuk a feljutást, hanem csak anyagilag elég stabil helyzettel rendelkeznek ahhoz, hogy elkezdjenek játszani az első ligába. Úgyhogy ez eléggé megszokott volt, vagy inkább azt mondom, hogy nem lepődtem meg, de ami a versenykiírást illeti, és az egész lebonyolítást, én úgy gondolom, az egy picit szervezetlen. mert nincs meg a terv, és akkor mindig ilyen adhok jelleggel megy az, hogy na most bevettünk valakit, és akkor most valaki kimarad, akkor mi lesz. Tehát nincs ABC forgatókönyv, amit jóval hamarabb el kéne kezdeni szervezni. És nyilván a román bajnokság fele arról szól, hogy, tehát ezt most már kimondhatjuk, hogy a Kolozsvár meg a Nagyvárad hogy szerepel az Európa kupába, és a másik fele szól csak arról, hogy a bajnokság egyéb részének milyen lesz a lebonyolítása. Úgyhogy nekem így dióhéjba ez a véleményem erről.
Igen, és az egy vagy két hazai játékos szerepeltetéséről is voltak kérdések. Ugye Románia remekül teljesített ezen a nyáron. Az U20-as, U18-as, U16-os csapatok, férfi, lány, három csapat felkerült az A divízióba, a legjobbak közé, ami mindenféleképpen egy óriási pozitívum. Én azért hadd zárójelbe azt jegyezzem meg, hogy ez valahol nem tükrözi a romániai kosárlabda utánpótlás nevelését. Egy szerencsés kontextusnak tartom én legalábbis, aki elég régóta ismerem a kosárlabdát, de hát ha ez lesz a húzóerő. Az U20-asok feljutásánál a Román Kosárlabda Szövetség elnökasszonya kijelentette, hogy vissza fogják állítani a hazai, két hazai kötelező játékost, hiszen jönnek hátulról azok a fiatalok, akiknek valahol perceket kellene úgymond biztosítani. Erre fel ez a szabály, ez megmaradt az egy román játékossal. Te, aki készültél a nyár folyamán az új 16-os magyar válogatott mellett, biztos vagyok benne, hogy elképzelted, hogy körülbelül milyen felállással, vagy készültél, hogy milyen felállással kezdjed a bajnokságot, vagy hogy képzeled el a csapatot. Ez néha változtatott a te gondolatmeneteden is?
Igen, alapvetően azért van jelenleg 6 külföldink, mert a 4 külföldi, 1 romános kezdő szabályhoz alkalmazkodunk. De ha ez változik, akkor se probléma, mert szerintem nekünk vannak az egyik legjobb román játékosaink, vagy hazai keret. Visszatérve kicsit az EB-re, amit mondtál, az utánpótlás Európa-bajnokságokra, ugye U16 férfi, U16 női és U20 fiú volt a feljutás a románok részéről, ha jól tudom. És azt kell mondjam, hogy itt generációk értek be, vagy érnek be. Most ha csak és kizárólag a szabályt nézzük, akkor azt tudom mondani, hogy ott tudod profitálni, a román U20-es férfi válogatott, hogy volt egy Szomacseszkú, aki a Rapidba igen komoly szerepet kapott, volt nekik Lapuste, aki ugye Kolozsvárban volt, és egyébként a Lungu, a Badalau, és az Ojnáru is volt, bocsánat, a kezdőtösből, aki szintén komoly szerepeket kapott. Tehát, hogy itt lehet látni, hogy mi a különbség mondjuk egy magyar válogatott között. Tehát mi a különbség a között, hogy te eltöltesz a pályán 25 percet, és csinálsz is valamit, és rád vannak bízva mondjuk olyan dolgok, amik egy külföldire, vagy eltöltesz a pályán 15 percet, azt eltöltöd ugyan, de nem meghatározó pozícióba, tehát feladat nagyon nincs rád bízva. És itt lehetett látni, hogy tulajdonképpen Románia letarolta a B-divíziós mezőnyt ebben a futódobó játékával, ami a játékosoknak a fizikumából és a tapasztalatából eredt. A lányoknál és a fiúknál U16-ban más volt a fekvés, mert ott úgy gondolom, hogy azt szerintem egy komoly edzői munka volt mind a két téren, mert jóval előrébb végeztek, mint ahogy tudtak. De hát az igazi próbatétel az ott következik, ahogy tudjuk az utánpótlás válogatottaknál, hogy hogyan és mennyi ideig sikerül megvetni a lábukat az A divízióba. Úgyhogy én örültem volna, hogyha marad a két romános szabály a felnőttbe is, mert igenis látszik, hogy szolgálja egyébként a román fiatalok fejlődését. Márpedig azért is, mert kénytelen vagy a három külföldi posztra minőségi játékosokat hozni, tehát nem szórakozhatsz gyenge minőségű játékosokkal.
Igen, most kiesett ez a szabály, tehát a legtöbb klub éppen azt nehezményezte, hogy a nemzetközi kupákban így hogy fognak szerepelni, hogyha kötelező a két román, már azok a klubok, akik ott szerepelnek a nemzetközi kupákban, és végül is a szövetség bedőlt nekik, vagy betörte a derekát. De most ebből kell élni, ebből kell gazdálkodni. Egy edzőnek ilyenkor jóval nehezebb feladata van, hiszen te is elmondtad, hogy talán nekünk van a legjobb hazai magunk, kontingensünk, és gondolom, hogy mindenki szeretne játszani.
Igen, nem egyszerű játékperceket találni, de úgy gondolom, hogy lehet, főleg akkor, hogyha hát most a jelenlegi keretünk erősségét nézzük, akkor nyilvánvalóan az feltűnt, hogy nem mi vagyunk a legerősebb csapat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy itt a hazai játékosoknak egyrészt megbecsülés, másrészt játékidő szempontjából komoly lehetőségeik lesznek, mert nekünk olyan külföldi játékosaink vannak, akik a padról is tudnak jönni, olyan külföldi játékosaink vannak, akik meg tudnak elégedni 20-22 perc játékidővel, tehát nem akarom lekicsinteni a keretet, de nincsen, nincsen olyan életkorban és olyan kimagasló fizikális és technikai tudással rendelkező játékosunk több, akinek pályán kell lenni 38-39 percet egy meccsen, hogy tudjunk nyerni. Tehát azt gondolom, az egészséges, hogyha a hazai játékosok is nagy szerepet vállalnak majd.
Láttuk a Liga 1-es csapattal azt a fajta kosárlabdát, amiből elég keveset láttunk Romániában. Egy gyors játék, sok passzal, sok mozgással. Most ez valami hasonlót képzeltél el a felnőtt csapat esetében is?
Igen, egy teljesen hasonlót képzeltem el, azzal a különbséggel, hogy a 37-38-36 éves játékosaink már nem gyors vonatok, úgyhogy ezt kicsit le kell fékezni, ezt a szerelvényt. Repertoárként mindenképp hozzáadjuk a játékunkhoz ezt a fajta játékot is, mert azt azért látni kell, hogyha gyorsindításból meg tranzícióból el tudunk érni meccsenként 15-20 pontot, az nagyon sokat fog segíteni már csak úgy is a csapaton, hogy ne kelljen állandóan 5-5 ellen támadni különböző nyomásos védekezések ellen. Tehát kell, hogy a játékunkat kicsit átalakítsuk ebbe az irányba, és kell, hogy a játékunkat kicsit átalakítsuk abba az irányba, hogy a játékosok egyéni képességei a pályán bizonyos helyzetekben jobban ki legyenek használva, illetve hát az egész védekezés, mint önmagát össze kell rakni csapat és egyéni szinten is, mert én sem most jöttem le a falvédőről, az öreg játékos valahol spórolni fog, és ha valahol spórol, akkor az a védekezés. Úgyhogy embereket kell találni, akik megcsinálják a védő feladatot is.
Ezt a kifejezést igazából még soha nem hallottam itt nálunk egy edző szájából, hogy spórolni fog a játékos. Saját tapasztalatból is, játékos tapasztalatból is indulsz ki ilyenkor?
Igen, játékos tapasztalatból is indulok ki. Én azt gondolom, hogy Európában magas szintű bajnokságokban jelenleg 25 perc az, amit maximálisan tud egy játékos játszani, ha 100%-ban involvált támadásba és védekezésbe. Itt a játékosok, főleg a légiósok, ahol többet játszanak, vannak bizonyos ilyen hold terek, ha szabad ilyet mondani, amikor valaki pihenni fog, és hát nem kell messzire menni, a játékosok nagy része inkább támadni szeret, és védekezésben az okosabb játékosok megpróbálnak úgy védekezni, hogy a lehető legkevesebb energia befektetéssel, és ne az ő hibájuk legyen. A kicsit rutinosabb játékosok pedig Pedig már úgy gondolom, hogy azért mind a kettőben részt vesznek. Én azt szeretném elérni, hogy nálunk mindenki rávegye magát egy kicsit mind a kettőre, és így alakuljon ki egy egészséges rotáció.
Ennek megfelelően sok cserés játékot fogunk látni. Az első edzőmérkőzésünkön Brassó ellen, mintha ezt vettem volna ki egy kicsit, hogy nagyon sokat cseréltél.
Igen, ahhoz, hogy ezt a lépés vagy a tempót tudjuk tartani, ahhoz kell többet cserélni, és nyilvánvalóan a negyedik negyed végére, mert sok ilyen close game, nem tudom, hogy mondjam magyarul, szoros. Sok ilyen szoros mérkőzésünk lesz, arra megtalálni majd azt a napi rotációt, vagy azokat a rutinosabb embereket, akik le tudják játszani azt a negyedik negyedből hátralévő 3-4 percet jól, eredményesen, frissen és pihenten. Talán ez lenne a cél.
Hát igen, és elsősorban azért, hogyha belegondolunk egy sportoló, hogyha fizikailag túlterhelt, akkor mentálisan sem lesz a toppon, hiszen az agyból is elfogy egy idő után az oxigén.
Igen, és ezért kértem egy kicsit a szurkolók türelmét, és talán a saját játékosaim türelmét is, mert ennek fázisai vannak. Ha magyarul akarom kifejezni, akkor az első fázis az, hogy megszokjuk egymást. A második fázis a hiszti fázisa, amikor mindenkinek mindene fáj, ez nem jó, az nem jó, amaz nem jó, így kéne, úgy kéne, amúgy kéne, és a harmadik az, amikor ez a vihar kicsit elül, és akkor kezdünk el performálni, akkor kezdünk el teljesíteni. És jelenleg még az első fázisban vagyunk, tehát még nem értük el a lázadás folyamatát.
Ezt te mikorra látod, hogy be fog következni?
Hát a lázadás folyamata akkor fog bekövetkezni, amikor először gyengében sikerülnek mérkőzések, nem úgy történik majd, ahogy elképzeltük, és elkezdünk kicsit kételkedni abban a munkában, amelyet eddig csináltunk, és akkor majd szépen ezen túllépve próbálunk olyan időszakokat csinálni, vagy olyan periodizációkat csinálni, hogy ez a csapat ne a legelején legyen jó, hanem egy-két hullámvölgyel az év közben nagyjából a playoffra kerüljön olyan formába, hogy oda be is jut, ami elképesztő nehéz lesz, és ha be is jut, akkor meg oda nem vendégnek érkeztünk, hanem próbálunk valamit majd csinálni.
Említetted ezt a három periódust, hát a legkevésbé kívánja bárki is ezt az úgynevezett hiszti periódust. Keménykező edzőnek tartod magad? Mert ehhez kell egy kis keménység, hogy levezényel.
Szigorúnak tartom magam nagyon, de nem vagyok keménykező. Én nem hiszek a büntetésbe, a kommunikációba hiszek a játékosokkal, hogy partnerként kell őket tekinteni, az elképzelésekbe megosztani, hogy mit szeretnénk csinálni, hogy mindig lássák, hogy miről van szó, mifelé haladunk. Föl kell készíteni, hogy nem lesz egyszerű, hogyha valamin szeretnének változtatni, de amiben szigorú vagyok, azt megkövetelem, hogyha arra gondolsz, hogy bemerem-e vállalni a konfliktust az idősebb játékosokkal is, akkor természetesen igen, mert anélkül nem tudunk haladni, de nem szoktam ilyen mindgame-eket játszani, mint mondjuk egyes szervedzők, hogy kreálok egy konfliktus, vagy fönntartok valamit, nem. Próbálok nyílt kommunikációt folytatni. Egy kérdésedre válaszolva, eléggé szigorú edző vagyok, de nem vagyok keménykező.
Hogyan fogadták a srácok az első edzéseket? Hogyan érezték magukat? Hogy láttad az eddigi két barátságos mérkőzésen? És mikor ez a hangfelvétel adásba kerül, akkor már egy szebeni tornán is túl leszünk.
Úgy emlékszem, hogy úgy gondolom, hogy igyekeznek, tehát látszik azért a játékosokon is, hogy igyekeznek és próbálnak egyébként felnőni a feladathoz. Azt el kell mondjam, hogy a játékosok nagy részénél mikor tárgyaltunk már, és mikor én folytattam velük egyéni beszélgetéseket. Ezt lehet, hogy nem jutott el a szurkolókhoz, vagy lehet, hogy nem kommunikálták le eléggé, de nagyon sok játékos van, akit rettentően zavar a tavalyi utolsó 9 mérkőzéses periódus, és hogy egyáltalán ott mi történt, és például most, ha egy Jeremicset veszünk, én biztos vagyok benne, hogy Jerry azért jött vissza ebbe az évbe, hogy menjünk előre, mert különben már lehet rég abba hagyta volna a kosárlabdát. Tehát, hogy a játékosok nagy részét zavarja ez a teljesítmény, és ezért hajlandóak is tenni. Nyilván itt elsősorban fizikailag vannak, vagy lesznek majd problémák, tehát a necsek nagy részén még fáradtak voltunk, mert úgy jött ki az edzésperiodizáció, és a régi szokásokat, vagy régebbi szokásokat próbáljuk levetkőzni, vagy javítani. Most erről szólnak igazából a felkészülési meccsek.
Apropó szurkolók, hát ők is elég kellemetlenül élték meg ezt a hosszú vereség sorozatot, és ennek én azt mondom, hogy Marosvásárhelyen még soha nem látott módon adtak hangot. Nagyon-nagyon ritkán fordult elő, hogy valaki az edző lemondását kérje. Az elmúlt szezonban többször előfordult. Többen téged is követeltek a kispadra, erről is bizonyára tudsz. Hogyan fogsz, milyen kapcsolatot tudsz kialakítani a szurkolókkal, és hogyan látod a szurkolókat Marosvásárhelyen?
Én nem tudtam róla, hogy engem követeltek a kispadra, úgyhogy ez nekem új. Hát biztos lesz olyan, hogy amikor én vagyok ott, akkor mást követelnek a kispadra, és amikor más van, most mást. Én azt gondolom, hogy ez egy már a világon bevett szokás, hogy nagy részt az edző a hülye, és mindenről az edző tehet, és általában az edzőt veszik elő legelőször. És ugye hallom én is edző kollégáimtól, hogy hát viccesen mindig mondják, hogy ez a félig összepakolt bőrönd.
Ott az ajtó mellett.
Igen, ami az edzőjé. De ennek nem így. Ennek nem gondolom, hogy így kéne lennie. Én azt gondolom, hogy marosvásárhelyi szurkolók, ahogy én láttam, ők egy kosárlabdát értő közönség, ami nagyon fontos. Tehát a lepattanónál, asszisztnál, pozícióváltásnál mindenél felhorkannak. Tehát nem csak a kosárszerzés van, tehát látszólag értik a kosárlabdát. Viszont úgy gondolom, hogy az élet más területén szerzett frusztrációkat nem szabad egy edzőn, vagy a játékosokon, vagy a csapaton levezetni. Én megértem személy szerint, és szerintem az edzők is megértik az elégedetlenséget. Azt is megértik, hogy a kosárlabda szurkolók között nagyon sok olyan értő, vagy szakmát értő ember van, aki vagy maga is kosárlabdázott, vagy nem kosárlabdázott, de olyan régóta jár meccsekre, hogy érteni véli a szakmát. De én úgy gondolom, hogy ez a velejárója ennek, de nem szabadna talán ilyen agresszíven vagy támadóan ezt
ennek hangot adni?
Hát igen, talán ennek hangot adni, és hát Hofi Géza is mondta egyszer, hogy ha nem megy a kupleráj, akkor mit kell cserélni?
Hogy képzeled el a kapcsolatodat a szurkolókkal? Számodra mi a fontos? Legyél jó a szurkolókkal, időnként leüljetek, elmagyarázzad neki, elmagyarázzál egy-két történetet a csapaton belülről, vagy hagyni a klub kommunikációt működni, és mindenki végezze a saját feladatát. Azaz barát kell legyél a szurkolókkal, vagy jó barátnak lenni a szurkolókkal, vagy maradjon meg a munka, az úgynevezett munkakapcsolat. Mert ugye Marosvásárhely egy kisváros. Ha kimész az utcára, rögtön felismerne.
Igen, én úgy gondolom, hogy jó, ha van kapcsolat nem csak az edző és a szurkoló között, hanem a játékos, a csapat és a szurkoló között is. És lehetne kezdeményezni szurkolói ankétokon keresztül gyűléseket is, ahol a szurkolók közelebb tudnak kerülni esetleg a csapathoz, mert szerves részét képezik az egésznek. Én nem tudom ezt egyelőre megítélni, én úgy gondolom, hogy nyilván nekem is sokat kell bizonyítani itt, attól függetlenül, hogy itt vagyok a szurkolók felé, mert én most hiába mondok ezt meg azt, hogyha a szurkolók majd megbizonyosodnak róla, hogy és látszani fog, hogy milyen stílus képviselünk, azzal ők tudnak-e azonosulni, mennyire értem a játékot, mennyire nem értem a játékot.
Mennyire értik ők a játékot?
Igen, ez úgy gondolom, hogy ez bizonyítási fázis, és akkor egymásra tud találni a szurkoló és az edző, a szurkoló és a csapat. De Vásárhelyen nem hiszem, hogy gond van ezzel, mert én azt tapasztaltam, hogy vesztes mérkőzések után is egyébként, ha látják a szurkolók, hogy a csapat mindent megtett, ami az erejéből és a taktikai felkészültségéből kitelt, akkor támogatja a csapatot. Úgyhogy én szerintem fontos ez a kapcsolat, hogy meglegyen.
Visszatérve a csapat felkészülésére, ugye egy-két játékos sérüléssel küzdik, és talán az egyik legfontosabb pozíció az újonnan érkezett center Anikenko hiánya az, ami egy kicsit rányomja most a bélyegét a felkészülésre. Mennyire tudsz ettől elvonatkoztatni, mennyire nehéz egy edzőnek úgy előkészíteni az új szezont, hogy a két valódi center közül az egyik hiányzik állandóan a bajnokság kezdetéig, vagy lehet, hogy még egy picit tovább is?
Hát nagyon nehéz, mert így Szabinak 30 perc körül kell játszania, amit Szabi egy ideig biztos bírni fog, de nem olyan minőségben, mintha 22 percet játszana, vagy 20-at frissen. Mert Szabi azért benne van a bajnokság top 5 centerébe bőven, de nem abban a korban van, hogy elbírja egyedül a 30x percet, és ezért kell, hogy Kosszia is jöjjön, és akkor ha nincsen Kosztja, akkor minden borul, mert Gájót fel kell tolni négyesbe, és nem tud mezőnyposzton játszani. Ott van Alin és Soló, aki közül sérül. Tehát, hogy úgy készülünk, hogy most ezt neked mondom, a legritkább esetben van olyan, hogy egy csapat elkezdi a szezont, és azzal is fejezi be teljesen egészségesen. Úgyhogy kell legyen ABC opciónk, ez van, csak jelzem neked, hogy ezek nem egyszerű dolgok, mert nyilván azért hoztuk ezeket a játékosokat, hogy játszolak és termentesítsük.
Nem a B-opcióval kellett volna kezdeni a felkészülést. Szebenben lesz egy felkészülési torna, utána még van tervben egy barátságos mérkőzés, felkészülési mérkőzés? Nincs már többet tervben, kezdődik a Románia kupa. Mennyire tartott fontosnak a Románia kupát?
Hát nem tudom, válaszolni kell erre a kérdésre. Úgy gondolom, hogy a mi águnkon van egy Galac-Stinca párharc, ahol a Galac otthon kezd egy másodosztályú csapattal. Utána valószínűleg a Galac tovább jut, nem? Majd a Galac fogad minket. Tehát először is azt nem értem, hogy milyen ágon lett a Galac játszik kétszer otthon, vagy mi alapján ítélték meg ezeket a dolgokat. Tehát, hogy már maga a Román kupa lebonyolítási rendszere, hogy odaadnak négy helyet előre, azt hiszem úgy
igen,
van.
Igen.
Oda van adva négy hely előre, mert hogy papíron azok a csapatok biztos bejutnának. Tehát egy kicsit úgy érzem, hogy elvicceljük, megvicceljük, kicsit viccé tesszük ezt a Román kupát. Egy idegenbeli felkészülési mérkőzésnek biztos, hogy jó lesz. Én személy szerint nem fogok a kardomba dőlni, ha a Román kupában nem érünk oda a top 4-be, de nem mondhatom, hogy nem szeretnénk minden mérkőzést megnyerni, de egyértelműen a bajnokság mérkőzései nálam fontosabbak.
A hónap végén kezdődik majd a bajnokság, addigra úgy érzed, hogy megfelelő állapotban lesz a csapat? Úgy látod? Biztos, hogy elkészítetted a felkészülési tervet úgy, hogy valamikor a csúcsformába kerüljön az együttes.
Igen, hát a csúcsforma az karácsony előtt lesz szerintem abban a tervben, amit én elkészítettem. Utána lesz abban egy visszaesés, majd január-február körül, és mindenképpen egy fölfelé ívelés remélhetőleg a rájátszásra. Ez azért nehéz összerakni, mert azért nem kaphatunk ki a bajnokság elején folyamatosan azért, mert utána később akarunk jól játszani. De nem, ennek a csapatnak, mivel idős csapat, azért egy picit több kell. És most megpróbálunk lavírozni az elején, nyerni úgy is, hogy nem vagyunk a legjobb formában. Hát most a legjobb formában az azt jelenti, hogy fáradtak vagyunk. Egyrészt az edzés munkától, meg attól, amit szeretnénk csinálni. Tehát, hogy ezt nem dobó formára értem, vagy technikai dolgokra, hanem a csapat erőllétére esetleg, vagy mentális fókuszára, ami nem biztos, hogy a legélesebb lesz az edzések miatt, de megpróbálunk lavírozni az elején, és szerintem nekünk úgy van esélyünk, hogyha évközben tudunk hozni veretlen szakaszokat, egy párat. Tehát legyen 4-5 meccs, aztán nem tudom, kapjunk ki egyszer-kétszer, aztán megint 4-5 meccs, de hogy ez egyszer nyerünk, egyszer vesztünk, ez nem biztos, hogy fog feküdni nekünk, tehát inkább ilyen szakaszokra próbálunk koncentrálni majd.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Még egy kérdés, ugye nem bántod meg, hogy elvállaltad a felnőtt csapat vezetését?
Nem bántam meg egyáltalán, én örülök neki, és remélem, hogy ezt a kérdést fel tudod tenni még egyszer a szezon végén.
Fel is fogom tenni. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, Faragó Péter, a Marosvásárhelyi Városi Sportú Férfi Kosárlabda csapatának vezető edzője volt a mai vendégünk. Ez volt a Kispad, Kádár Zoltán vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra.
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.